Tiszteltem, hölgyeim és uraim, boldog 2025-öt kívánok minden kedves hallgatónak. Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az év első egyórás műsorában először megnézzük, hogy vajon mi várható 2025-ben. Szeretjük mindig kutatni a jövőt, és hát sok esetben a hit alapján döntünk. Ez nem csak a nyaralásnál, hanem a választásokon és sok minden más eseményekor így van. Hát elhisszük, hogy valami jó lesz majd, és hát örülünk annak, hogyha ez tényleg így lesz. És érdemes ilyenkor azért minél több információt begyűjteni, és az alapján egy picit talán tudatosabban tudjuk kiválasztani mondjuk az úti célt, és ilyenkor azért el is lehet már gondolkodni azon, hogy hova megyünk nyaralni. Aztán a műsor második fél órájában pedig, hát ha már előre tekintünk az első fél órában, akkor a második fél órában meg visszanézzük azt, hogy vajon a szilveszteri partik közül most mi volt az, ami igazán megfogta az embereket. Hát természetesen a pozitív turisztikai idegenforgalmi szempontból jellegzetes dolgokat vesszük sorra, nem pedig azt, ami mondjuk a karácsonyi szilveszteri ünnepségek idején történt, és sajnálatos és tragikus, hiszen az nem a mi műsorunk feladata. De azzal együtt azt gondolom, hogy érdekes egy órát kínálok önöknek most 2025-ben, az első ilyen szombaton, és kezdjük mindjárt azzal, hogy mikor válasszunk egyáltalán nyaralást. Most régen az utazási kiállítás volt az az időszak, amikor február végén, március elején kimentek az emberek a Hung Expo-ra, és akkor mindenki összeszedte a prospektusokat, telepakoltuk a szatyrokat, már ott is sokan foglaltak utazást, de hogy márciusban eldöntötték az emberek, hogy hát akkor nem tudom, júliusban elutazunk mondjuk Görögországban, Makrigiálosra, hát az nagy sláger volt, vagy Bibione busszal, na hát ez is nagy sláger volt, emlékszem, mindenki ilyet foglalt. És az irodák kitelepítettek oda számítógépeket, hozták a monitorokat hónuk alatt, hát még jó nagy volt egy monitor, meg minden, és akkor ott rögtön már sokszor lehetett foglalni, és aki meg hazavitte a prospektust, az meg mondjuk, hogy április környéken eldöntötte, hogy hova megy nyaralni, és akkor a március-április volt egy nagy foglalási hullám, májusban egy kicsit visszaesett, aztán júniusban meg a későn döntők, meg a júliusi időszakban a későn döntők lefoglalták az utakat. De ez volt nagyjából a jellemző. Hát ma már ez gyökeresen megváltozott. Ugye a német turisták már korábban is máshogy csinálták. Ők decemberben elkezdtek azon gondolkodni, hogy hát most már nem tudom, december 10-e van, akkor lassan jövő évi nyaralást találjuk ki, és elkezdtek korán foglalni. Ezzel viszont sokszor versenyelőnyhez jutottak, hát nem úgy is volt versenyelőnyük, mert akkoriban még főleg utazási irodák szervezték a pihenőprogramokat, és hát a németek sokkal nagyobb volumenben foglaltak, a nagy német irodák, és emiatt nyilván gyakran egyenlő pályák, egyenlő esélyek helyett, hát azért nekik kedvezett a helyi szolgáltató. De ezzel együtt a korai foglalás is mindenképpen előnyt jelentett. Hát ma meg már, amikor ugye vannak, akik saját magunk szervezik a nyaralást, és egy fapados járat, szállás kombót csinálnak, hát ma már minél előbb kitaláljuk azt, hogy hova megyünk, mikor, hogyan, annál inkább kedvező árat mutat általában az algoritmus. Hát vagy pedig, ha az utolsó pillanatban marad valahol hely, akkor megint így visszazuhanhat, hogyha nem tudom, 2 órával korábban tudjuk meg, hogy most akkor jól lenne utazni, akkor lehet esetleg kifogni valami nagyon jót, meg lehet valami egetverően drágát is. Tehát azért ez elég rizikós. És az utazási irodák esetében pedig, míg korábban rengeteg last minute út volt, hát ma már azért ez a fajta last minute út nagyon ritka. Most már a chartergépek esetében is vannak különjáratú gépek, mennek is majd Görögországba, Törökországba, Észak-Afrikába, de régen volt téli charterpiac is, hát ma az már így eltűnt. Tehát az egzotikus utakat már mindenki menetrend szerinti járattal szervezgeti, azt, hogy most kibérelünk egy járatot, és akkor Tájföldre közösen elmegy az utazó közönség, hát ez ennek már vége. Ez óriási sláger volt a tantúra idején, és akkor mindenki elment januárba, februárba, hát ma már nem. A nyári charterek viszont még megvannak, de ott is már a legtöbben nem is charter csinálnak, hanem blockseat helyeket foglalnak a fapados járatokra, tehát van egy járat mondjuk Dubajba, vagy bárhova máshova, és akkor ott lefoglalnak x darab helyet, és hozzáfoglalják a szállásprogramokat, és így szervezik meg az utazását azoknak, akik szeretnének nyaralni, menni utazási irodával. Úgyhogy ez is megváltozott, de hát itt is most már ugye nem lesz annyi last minute út, mint a klasszikus időszakban, amikor nem tudom, 20 000 forintért el lehetett menni, mert így is ki volt fizetve a járatnak az ára, és ha elmegy a vendége, nem tudom, 20 ezerért, 50-ért, 30-ért, akármennyiért, akkor legalább fizeti az illetéket, fizeti a fakultatív programokat, és valamennyit költ legalább. De ez volt az elv. Meg hát most már, hogyha meghatároz egy utazási iroda egy árat, akkor olyan árat kell a hirdetésben szerepeltetni, amiért ténylegesen el tud utazni valaki. Tehát a fakultatív programok árát nem kell betenni, a biztosítást sem, mert az se kötelező megkötni, de például nem lehet olyat, hogy és akkor még mellette a repülőtér illeték az 30 ezer, maga az utaz 29.900, tehát nem lehet úgy struktúrálni, hogy nagyon olcsó, behetető ár legyen, aztán a végén megkapod a számlát, és az fájni fog, hanem viszonylag ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül ténylegesen az utazás nekem, hogyha ott szerepel egy ár. És hát emiatt viszont ugye a last minute, mint olyan, működik, léteznek még last minute utak, de most inkább first minute van mostanában, és sokszor az utazási irodák közül is jó pár a first minute-et hirdeti, és a foglalások is általában akkor jók, hogyha minél többször, minél hamarabb döntünk. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ha döntünk, akkor utána már nehéz kifarolni, tehát hogyha nem kapunk szabadságot a munkahelyen, közben jön valami, akkor ha egy helyi szolgáltatónál lefoglalunk egy szálláshelyet, hát sokszor reménytelen onnan visszaszedni a pénzt, ha nagyon-nagyon ügyesek vagyunk, akkor esetleg át tudjuk tenni az időpontot. Ezt is meg kell nézni. Sokszor vannak olyan szállásfoglalási lehetőségek, persze, hogy módosítható időpont, lemondási feltételek, elég, ha a szálláson fizethet, tehát ezeket mind meg kell nézni. Tehát azért azt tudni kell, hogy sokszor úgy működik a dolog, hogy elég, ha a szálláson fizet, az oké, de egyébként zárolják azt az összeget a bankkártyánk segítségével. Tehát, hogyha zárolják, akkor ugye technikailag ott van a számlánkon még a pénz, és mondjuk 3 forintot kamatozik, de valójában nem tudunk hozzáférni, tehát ez csak álságos dolog, hogy ráér ott fizetni. Sokszor egyébként ez a valóságban azt jelenti, hogy mégiscsak nem lesz hozzáférhető az összeg, hogyha én megrendelem a szálláshelyet, aztán van, ahol tényleg működik, és valóban a bankkártyát ugyan meg kell adni, de úgy egyébként nem emelnek le róla összeget, nem is zárolnak, és akkor ott kell majd fizetnem a szálláshelyem. De hát ezek általában drágábbak, mint hogyha előre kifizettem sokszor a szálláshelyet. És nyilván mindenki alaposan megfontolja, és akkor el tudja dönteni, hogy vajon miként foglalok majd szállást, de azért, hogyha tudjuk már, hogy mit szeretnénk, akkor érdemes ezt viszonylag előre megcsinálni. És a másik dolog pedig, hogy amellett, hogy előre érdemes gondolkodni, amellett pedig ugye azt is kell tudni, hogy tudok majd szabadulni a kötöttségből, mert az utazási irodák esetében is érdemes elolvasni a szerződéseket, tehát van egy rendelet, ami szabályozza azt, hogy meddig tudom egyáltalán visszamondani az utazást, és hát bánatpénz fizetése nélkül azért nem egyszerű, tehát még hogyha az utazási iroda árat emel, és az áremelés mondjuk, ami az árfolyamromlás, vagy bármi hasonló, vagy mondjuk az üzemanyagár emelés miatt történik, ott se tudunk mit csinálni, azt 8% alatt mondjuk 6%-kal megemeli az árat, mert közben akkor ezt ki kell fizetni, bánatpénz fizetése nélkül akkor se tudunk szabadulni sokszor. Úgyhogy ezeket is mind tudni kell ahhoz, hogy jól döntsünk. Tehát lehet, hogy hú, hát nem tudom, mikor kapok szabadságot, akkor lehet, hogy még mindig jobban megér az utolsó pillanatban voksolni valamire, mint mondjuk azt mondani, hogy oké, akkor befizetek valamire, de nem tudom utána lemondani, visszamondani, vagy csak a bánatpénz elvesztésével tudok szabadulni ebből a lehetőségből. Tehát ugye ezt mind végig kell gondolni. De ha már végig gondoltuk és tudjuk, akkor viszont azért nem árt, hogyha foglalunk, mert a kúrens helyek közül jó pár az hamar elkél, hiszen a kedvelt üdülőhelyekre azért sok más országból is pályáztak, ha most a külföldi nyaralásokat nézzük, de a belföldre is igaz egyébként, tehát a balatoni nyaralást se árt minél korábban lefoglalni. Horvátország lesz valószínűleg ismét a nagy sláger. Tehát 2024-et, ha megnézzük, akkor 750 ezer körüli a magyar turistáknak a száma, de talán, hogyha most erős volt a november-december ezeket az adatokat, még nem tudom, akkor akár a 800 ezeret is ostromolhatja a szám. Ennyi magyar turista volt Horvátországban 2024-ben, és 2025-re is nagyjából azt vetítem előre, hogy 700 és 800 ezer közötti lesz a magyar vendégek száma, és ezzel a legtöbb magyar az Horvátországba megy majd. Ezt követően valószínűleg Ausztria jön, amiben beletartoztak majd ugye a síutak is, de a bécsi látogatások is, meg a nyári kis városlátogató programok, tehát nagyon szeretjük egyébként Ausztriát, de tengerre vágyunk, és Horvátország mellett emiatt Görögország és Olaszország is rendkívül népszerű lesz. Olaszországban már nem csak Bibione, Kaorle környéke, meg Jeszoló már régebben is népszerű volt, hanem most Rimini az, ahova rengeteg magyar turista fog menni 2025-ben, Rimini környékére, és biztosak lehetnek benne, hogyha ide látogatnak, akkor találkoznak majd magyarokkal, és tudnak magyarul beszélgetni, és megvitatni az esti meccsen, hogy mi történt, már hogyha éppen abban a nyári időszakban van meccs, de amellett, ahova Fapados járat megy, oda még mennek majd turisták, Bari környéke, Barcelona ugyanúgy népszerű lesz, mint mondjuk jó néhány görögországi üllőtelepülés Mykonosztól kezdve Rodoszig. De hát ha már a görögöknél tartunk, oda ugye mennek majd külön járatógépek is, és vélhetően Korfu és Kréta vezeti továbbra is itt a sort, ide megy majd a legtöbb magyar turista, utána Rodosz következik, aztán Zakynthos, és utána jön majd Mykonosz. Ez azért van, mert hát a Korfut nagyon szeretjük, homokos part, gyerekbarát, Kréta a kultúra, az, ami vonza az embereket, amellett, hogy persze a mégiscsak a görögös vendéglátás itt azért tényleg nagyon-nagyon jó szinten van. Rodosz, a Rózsák szigete, ismerjük a történelmi tanulmányainkból, ugye a Máltai lovagok is innen mentek el, miután elkergették őket, amikor a törökök elfoglalták a szigetet. Tehát ez is népszerű. Zakynthos divatba jött 15-20 éve, és még megvan mindig ez a divat. Mykonosz pedig, hát most már megy oda a gép, és ez egy bulisziget, és emiatt vonza a vendégeket, csak hát ez drágább, mint mondjuk Korfu vagy Kréta, hogyha összességében nézzük. Törökországban az ultra all-inclusive szállodák továbbra is rendkívül népszerűek lesznek, és legtöbben majd a török Rivierára, Lara Aksu környékére, Alanya Antalya közötti területre utaznak majd Magyarországról vérhetően 2025-ben, és ez is a slágerúti célok közé tartozik. Egyiptom, Tunézia, Marokkó, ugye az észak-afrikai térségben nagyjából ez a sorrend, Egyiptomban Hurkada és Sharm el-Sheikh, ahova a legtöbb magyar megy, többen, mint Kairóba egyébként. Utána következik majd Tunézia, ugye Hammamet környéke lesz a slágertelepülés, és Marokkó pedig, ahová most Marrakesbe is megyünk, már nem csak Agadirba, korábban általában befizettünk egy útra, kimentünk a tengerpartra, Agadirba, és Agadir mellett pedig fakultári programon megnéztük esetleg Marrakest. Hát most már, ugye mióta van járat, Marrakesbe is ellátogatunk, és pár napot itt eltöltünk, és innen megyünk le mondjuk a tengerpartra. Úgyhogy ez is mindenképpen a felkapott területek közé tartozik. És hát persze Málta. Málta egy időben nagy sláger volt, és rengetegen mentek Máltára Magyarországról, aztán utána egy kicsit így visszaesett, és inkább máshova mennek. Hát Málta azoknak jó, akik szeretik a történelmet, a gyönyörű templomok látványát élvezik. Tehát, hogyha valaki arra gondol, hogy Málta, és akkor álom színet nagy homokos tengerpartokkal, hát akkor ezt nyugodtan így engedje el, mert nem. Mert a tengerpart a többsége nem homokos, egy homokos tengerpart van, a Szent Pauli Bay, ami kicsi, zsúfolt, és ott van nagyjából homok. A Máltához tartozó Gozon ott már vannak homokos partok, de úgy a Fő-szigeten, hát ott igazából sziklás partrészek vannak. Tehát a Málta az arról szól, hogy valami álomszerű, hogy mennyi gyönyörű templom van. Tehát templomról templomra megyünk, és olyan a díszítettsége ezeknek, hogy bemegyünk, és tárfa marad a szánk a csodálkozástól, hogy milyen aprólékos faragványok sokasága jobbra-balra. Szóval hihetetlen, hogy micsoda kulturális sok, ez tényleg csodálatos Máltában. És hogyha valakit érdekel az épített örökség, a kultúra, van egy nagyon jó kikötői rész, ahol érdemes csónakba vagy hajóba szállni, és akkor menni egy kört, az is nagyon szép, akkor jól fogja érezni magát. A gozói erőd, a templomtúrák, a városi séták, a macskaköves részeken, tehát ez így nagyon jó. De hogyha arra vágyik valaki, hogy semmit nem akarok csinálni, csak a tengerparton feküdni, hát akkor értelmetlen Máltára mennie, mert tehát lehet persze ott tengerparton feküdni, de nem olyan lesz ez a tengerpart, mint hogyha mondjuk elmegy Szidariba a gyerekekkel, és akkor ott a homokos tengerparton rohangálnak a kicsik, vagy ha azt mondom, hogy legyen enni indivaló engem, csak az érdekel meg meleg napsütés, hát Máltán van enni indivaló, de mondjuk jól fogja magát attól még a magyar turista érezni, hogyha ha szereti a hagyományos ízeket, de hogyha az a korlátlan, rengeteget egyek, fú, minden legyen, na akkor meg mondjuk egy ultra all-inclusive szállod a Törökországban. Úgyhogy ahova menjünk nyaralni kérdésre, hát úgy tudok válaszolni, hogyha tudom, hogy milyen az illető igénye, tehát érdekli a kultúra, milyen a habitusa, szereti a látogatásokat. Tehát vannak olyanok, akik megérkeznek valahova, és mint a tudósok szeretik felfedezni aprólékos részletességgel a múzeumok világát. Hát nekem is a kedves anyósom, hogyha elmegy valahova, akkor ott mindent meg akar nézni, felkészül rendkívüli módon, és amikor mi elmentünk most Londonban a feleségemmel, hát ő is gyakorlatilag az útikönyv plusz még kettő látványosságot így végignézett, és akkor tényleg mindent láttunk, és mindenhol voltunk. Hát én nagyon sokszor voltam Londonban, hát nekem elég lett volna az, hogyha üldögélek a St. James Parkba, és akkor nézem a mókusokat, és akkor élvezem azt, hogy itt vagyok Londonban. De mondjuk nekem kellett 30 év utazási turisztikai kommunikációs gyakorlat, meg egy csomó ország meglátogatása, hogy erre így rádöbbenjek, mert az elején én is végighajtottam a szüleimet, anyámat, apámat Rómában, és örültem annak, hogy valami utazási iroda, mint feltörekvő ifjú újságíró, így adott valami kis jegyet, vagy nem tudom, vagy szállást, és akkor ott tényleg mindenhova el akartam vinni őket, és hát annyira elfáradtak szegények, hogy mondták, hogy hát nagyon jó, de az a legközelebb inkább valami tengerpartra vigyem őket. Tehát itt is elvittem a tengerpartra, mert még kivonatoztunk Osztiába, ugye a Róma kikötőjébe, és ott a vulkanikus strandon fülörgettünk, de hát akkor megtanultam, hogy kevesebb is jobb. Úgy se lehet mindent megismerni. Hát még a saját kis második kerületemben sem ismerek mindent, pedig rendszeresen napi szinten járom be a nevezetességeket, az érdekességeket a gyerekekkel, ugye három pici gyerekkel. Hát de lehetetlen, tehát értelmetlen arra törekedni, hogy mindig mindent megnézzünk, a legfontosabbakat, azokat persze lássuk, mert aztán egy picit a dolog eszenciáját próbáljuk meg élvezni. Úgyhogy ezt tanultam meg. Hát ez magamra igaz, mindenki más meg azt csinál nyilván, amit szeret, és amit gondol a világról. Az utazási célok kiválasztásánál is ez nagyon fontos, hiszen vannak, akik imádnak búvárkodni. Törökországban például, hát nem mondanám azt, hogy na, aki most búvárkodni akar, az feltétlenül mondjuk Lara és Aksu környékére, a török Rivierára menjen, hanem mondjuk Hurkadában, Egyiptomban, ott csodákat láthat, a Vöröstengeren nem kell túlságosan messze menni, és ott valószínűleg egy búvártúra az nagyobb élmény, mint hogyha mondjuk Aksu környékén megy egyet búvárkodni. De hát ez se feltétlenül igaz, mert lehet az élmény attól más, hogy valami történik, amire nem is gondolunk. De összességében, hogyha a látványosságot nézem, hogyha valaki azt mondja, hogy ha neki csak a gasztronómia fontos, és igazából ezt a degusztációs hangulatot szereti, akkor mondjuk Provence környékén, Francia Rivieránál ott jobban fogja magát érezni, csak egy kicsit drágább. De azt kell mondanom, hogy tényleg mindenkinek a habitusa, lehetősége, a pénze, meg azt szerint kell utat ajánlani, hogy kivel megy. Hát teljesen más, hogyha partnerrel megyek, teljesen más, hogyha a barátokkal megyek, és jó lenne, hogyha ott találkoznék valakivel, akivel esetleg ismerkedhetek, hiszen az utazáskor sokkal nyitottabbak az emberek, tehát sokkal több ismeretség születik ilyenkor, mint egy hagyományos időszakban. Meg hát megint más, amikor egy gyerekkel, két gyerekkel, három gyerekkel megyek. Hát most én például ugye Rábszigetén voltam azon a strandon, ahol szinte áll a víz, és a gyerekekkel együtt ugye 6-4 meg 2 éves most, és akkor még annyi se volt nyáron, átúztunk egy szomszédos kis szigetre, és hát gondolják meg, hogy mekkora lehet ott a tenger víz, hogyha így úszógumival átmerem úsztatni a gyerekeket, meg a feleségem. Tehát az tényleg a Rábszigetén van olyan hely, ahol a gyerekekkel bátran tudunk strandolni, és homokos a part, és el vagyunk nagyszerűen. De mondjuk nem mennék például már sokkal többet le dél-olaszországi területre, ami a feleségem nagy kedvence, ugye Gallipoli, Otranto, ott is van gyerekbarát hely, csak hát oda leutazni az irgalmatlanul hosszú idő. A repülőgépek esetében pedig azért ugye azt is érdemes mérlegelni, hogy azért a nyári időszakban most 2025-ben is azért a repülőterek rendkívül zsúfoltak lesznek. Tehát én például ugye három gyerekkel nem szeretem azt megélni, amikor mondjuk 5-6-7 órát vagy egy napot várok egy repülőtéren. Még azt sem szeretem, amikor 2 órát, annyit pedig muszáj, mert annyival előtte legalább ki kell, hogy érjek. Tehát mondjuk egy 3 óra, plusz még egy adekvát késés mondjuk 2 óra, akkor 5 órát üldögélek 3 gyerekkel, picivel a repülőtéren. Na hát ezt nem. Úgyhogy jó dolog repülni, csak azért nem mindegy, hogy milyen időszakban és mikor. Hát ezt ugye magamra mondtam. Természetesen vannak olyan kiváló családok, akik tökéletesen el tudnak a nyári időszakban gond nélkül repülni a három kisgyerekkel együtt, majd fogok tőlük tanulni. De azzal együtt azt látom, hogy bőven lesz kínálat a külföldi utazásokat tekintve, de egyébként a belföldi tekintetben is bőven lesz miből választani, és hát egyre másra nőnek az újabb szállodák ki a földből, és közöttük vannak azért rendkívül jók is. A pénztárcát illetően pedig talán annyit, hogy általában tavaly azt láttuk, hogy emelkedtek valamelyest az árak, de nem volt azért az olyan drámai. Most is lesz majd egy kis áremelkedés, de nem lesz most sem drámai, tehát igazából el fog tudni menni nyaralni az, aki egyébként mondjuk már tavaly el tudott menni, és körülbelül ugyanannyit szeretne erre rászánni. Mindig vannak olyan kis panziók, kis tengerparti apartmanházak, amelyek elérhetőek, hogyha időben döntünk viszonylag emberi áron. De Horvátország továbbra is nagyon felkapott, mivel ez nem fog változni, hát az árak azok biztos, hogy maradnak, vagy egy picit növekednek. Azt tudom jósolni jelen pillanatban, most már ugye az sok esetben az Olaszországot is közelítik, és hát a többi helyen is az üzemanyag ár, az hát lefelé nem gondolom, hogy menne, de összességében nem lesz drámai, tehát nem kell csak emiatt rohanni, azt látom most. Hát nyilván mindent felülírhat bármilyen esemény, világégés, járvány, tehát bízunk abban, hogy semmilyen nem történik, és mesés lesz 2025, sőt, jobb dolog történik, és nyugalom lesz majd a világban. Gondolkodjanak azon, hogy hova mennek nyaralni, bár nekem az az elvem, hogy teljesen mindegy, hogy hova megyünk nyaralni, hogyha a 200 méterre a kis ligetbe megyünk, de jól érezzük magunkat, mert ott van a családunk, vagy a barátunk, vagy az ismerősünk, vagy általában elégedettek vagyunk a világgal, akkor ki tud kapcsolni az is, hogyha hallgatjuk a madarak énekét. Ha meg persze felfedezünk érdekes, izgalmas, újszerű élményeket, akkor egy kicsit másképp látjuk majd önmagunkat is, mert hogyha jó élmény, akkor azt mondjuk, hogy na, ezt érdemes hazavinni, és hát, hogyha esetleg otthon majd sikerül ebből tanulnunk, hogy ezt jobban lehet csinálni, ha meg rossz élmény, akkor pedig örülhetünk annak, hogy na, ez nálunk sokkal jobban működik, és ez is egyfajta boldogság. Meséltem már a múlt héten arról, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor bejártam a világ nagy szilveszteri rendezvényeit. A Copacabanán ugyanúgy szilvesztereztem, mint New Yorkban a Times Square-en, ahol 7 órát áldogáltam étlen szomjan, úgyhogy még mosdóba se lehetett menni, és mégis úgy érzem, hogy csoda volt. Hát még egyszer azért biztos, hogy nem csinálnám meg, de nagyon-nagyon szép volt. Ami még érdekes szerintem a nagy szilveszteri rendezvényekben, eseményekben, hogy valóban ilyenkor a tömegérzet akkor is izgalmasabb teszi az élményt, hogyha akár egyedül vagyunk, és nem társasággal mentünk el szilveszterezni. London is olyan, hogy rengeteg turista lepi el ilyenkor a várost, és valóban az óriáskerék meg a tűzijáték rendkívül látványos. Meséltem már egzotikus szilveszterekről, Pattaya az a hely, ahova ugye a rossz fiúk mennek, mert ugye a jó fiúk a mennybe mennek, a rossz fiúk meg Pattayára, van egy ilyen mondás, és valóban elvittem ide jó pár évvel ezelőtt még az első gyermekünkkel volt várandós, bár akkor még szerintem pont nem tudtuk, amikor Pattayán szilvesztereztük a kedvesem, és elmentünk ide a feleségemmel, és hát azt mondta, hogy ez nagyon jó, de ez neki sok. Tényleg a pattayai szilveszter az olyan volt, hogy mindenki kitódult a bárokból, aztán visszament a bárokba, össze-vissza lövöldöztek a rakétákkal, lőttük egymást mindenféle festékszóróval, persze lemosható festékkel, tehát az egész hatalmas élmény volt, az kétségtelen, de hát azért erős, tehát a kicsit nyugodtabb típusú embereknek, azoknak, akik azért szeretik az eleganciát, hát nem biztos, hogy olyan élmény, mint mondjuk nekem. Nekem minden jó, én mindennek tudok örülni. Úgyhogy érdekes volt. De azzal együtt a mostani időszakban is voltak hatalmas szilveszteri rendezvények. Hát elég sajnálatos, hogy karácsonyi szilveszteri időszakban azért szörnyű események is történtek, de hát inkább foglalkozzunk azzal, ami érdekes és pozitív, például az, hogy Japánban pontban éjfélkor egymás után 108-szor meghongatják a harangokat, és így előzik a hitük szerint a 108 ismert rossz szellemet, és aztán 3 napon keresztül ünneplik az új esztendőt, és van benne templomlátogatás, meg nagy családi partik is, úgyhogy ilyen téren ez is elég érdekes. Párizsban is rengetegen mennek ki ilyenkor a Champs-Élysées környékére, tehát ott azért ez egy olyan tér, aki volt Párizsban, tudja, hogy a Diadalív zárja le, és nagyon széles, úgyhogy bőven elférnek az emberek, és meg is telik az utca, valóban hatalmas tömeg ünnepli ilyenkor mindig azt, hogy elbúcsúztatjuk az óesztendőt, és új esztendő pedig talán jobbat és több szebb dolgot hoz, mint az előző. A Times Square szilveszteréről múlt héten nagyon sokat meséltem már ugye önöknek, a dubai szilveszterezésről is, hogy a óriási tűzi játékparti és mindenféle más. A Copacabana pedig olyan, hogy 2 millió ember tombol nem csak a Copacabanán, hanem végig ugye az egymást követő strandok sokaságán Rio de Janeiroban, a brazil híres üdülővárosban, és hát én azt tapasztaltam, hogy sokan vannak a karnevál idején, de szilveszterkor legalább ennyien, mert a karnevál hatalmas nagy esemény, de a szilveszteri buli is felgeteges, az is nagy esemény, és hát ilyenkor persze előkerülnek a pezsgők, eszik a kesudiós, lecsós hotdogot, meg hatalmas magaslati leseket építenek, hogy vigyázzanak az emberekre. Nem volt atrocitás akkor, amikor én voltam, pedig azért Rio de Janeiro benne van tényleg a veszedelmesnek mondott turista szempontból veszélyes városok között. Én azt tapasztaltam, hogy hát ha nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy ne legyen mondjuk földigérő aranylánc nyakamban és minden más, akkor azért azt gondolom, hogy tényleg nem lehet olyan nagy probléma. Nápolyban a lakosok a régi bútoraikat az ablakon szilveszter körül kidobálják, és ez azt jelképezi, hogy a régi terhektől megszabadulnak, és akkor most már jöhet az új, és aztán persze ez egyfajta lomtalanítás, muszáj elvinni utána valakinek, és hát ezt meg is szervezik. Sok helyen hatalmas tüzeket gyújtanak, azt már meséltem önöknek, hogy milyen volt, amikor Quitóban, Ecuadorban szilvesztereztem, és milyen volt az, amikor a bábuknak neki mentek autóval, meg átmentek rajtuk a rosszat jelképező bábuknak. Hollandiában egyes északi vidékeken divat az, hogy nagy tüzet raknak szilveszter éjszakán, és akkor ezzel elbúcsúztatják az óesztendőt, és köszöntik az újat. Spanyolországban a szőlőevés, az klasszikus hagyomány, ott minél több szőlőszövet meg kell lenni, így lehetőleg a haragszó kezdetekor indulva, hogy ez is érdekes, Madridban ezt lehet látni, lehet tapasztalni, elég furcsa szokás, de azért még mindig él jó pár helyen. Hát babonák persze nem csak nálunk vannak, hát én is gondolkodtam reggel, hogy én Sáváron szilvesztereztem, hát most reggel akkor egyek-e tojást, vagy ne egyek tojást, és végül arra jutottam, hogy hát az még nem tyúk, úgyhogy nem tudja elkaparni a szerencsét, de azért elég sok lencsét tettem ahhoz, hogy az meg meghozza a szerencsét. Hát persze a babona ördögtől való, mondta a feleségem, de az együtt én jó dolog mindenkivel jóba lenni alapon, óvatos duhaj vagyok, de vannak olyan szokások is, amelyek más országok jellegzetes szokásai, ilyen például az, hogy Olaszország egyes részein a lányoknak vörös-fehér neműt kell viselni, mert hogy ez hoz szerencsét. De van olyan szokás is, hogy egy gombóc fagylaltot a padlóra kell dobni, és Svájcban néhány területen lesz divatos. Én egyébként sokszor voltam Svájcban, sőt, hát volt egy olyan időszak, amikor részben ott is laktam. Nagybátyám ugyanis svájci volt, tehát meghalt szegény pár évvel ezelőtt. Én ilyet nem tapasztaltam, tehát soha nem vágtuk szilveszterkor a padlóra a fagylaltot, de ezt csak olvastam. A többi, azt a fehér neműt sem tapasztaltam az olasz lányok esetében, viszont a többi élmény az olyan, hogy én is átéltem a Copacabanát, a Times Square szilveszterezést, a tájföldi pattajai szilveszterezést. Balin is szilvesztereztem, ott az volt a szokás, hogy a tengerpartra kiálltak az emberek, és mindenki hozott magával ilyen kis rakétát, és elkezdte a tenger fölé belőni. Ami abból a szempontból jó volt, hogy véletlenül nem volt sok baleset, mert hát a tenger fölött felrobbant, és akkor ennyi, hát ott tüzet nem okozhattak. Látványos tűzjáték volt, de hát ugye köszönöm viszonyban nincsen ennek a tűzjátéknak a mértéke, mondjuk egy óriási meg a Las Vegas-i vagy dubai tűzjátékkal, ahol tényleg elképesztő, hogy mik vannak. Összességében a mostani szilveszter azért nyilván annak a hangulatát beárnyékolják a sajnálatos események német városokban főleg, meg több más helyen, de azzal együtt azért a világban ezt a fordulópontot sokan ünneplik tűzjátékkal, bulikkal, mulatozással, izgalmas, érdekes egyedi szokásokkal, pezsgővel, vagy bármi mással. És az is érdekes, hogy vannak olyan helyek, ahol más az időszámítás. Például Tájföldön is a helyi időszámítás más, Izraelben is, de ugyanúgy ünneplik ezt az évfordulót, és hát ez a mostani általánosságban használt időszámítás, ez meghódította a világot, tehát ahol esetleg van helyi időszámítás, máshogy számolják az időt, azt is felülírtam, ez az időszámítás. Nem mindent ír felül, például a számokat, vagy a betűket, ugye hát a latin betűk nem írták felül a cirill betűket, vagy éppenséggel az arab betűket, de mondjuk a számok, ezek főleg a repülőtársaságok véget, meg a repülés, meg a menetrendek egységesítése véget, ugye ezt felülírta. Úgyhogy érdekes, hogy ez tényleg így, a világban vannak univerzálék, amelyek egységesek, és hát ez is ugye kezd az univerzálék közé tartozni. Hát ilyen például az, hogyha egy képeslapra vagy levélre bélyeget teszünk, akkor azt elviszik, az is egy univerzálé a postai szolgáltatás. De például az, hogy mindig a zöldön kell átmenni, az nem. Tehát van, ahol mondjuk egy figura van, narancssárga figura, vagy sárga figura, és akkor az elkezd lépegetni, ilyen is van például, az USA-ban is van ilyen egyébként, hogy nem zöldön megyünk át, hanem lépegető figura van, és akkor azt mutatják, és akkor kell átmennünk. Úgyhogy ez is érdekes, de hát általában a piros az azt jelenti, hogy meg kell állni tényleg a világban. Vannak azért olyan események, amikor elfajul a szilveszteri parti, az kétségtelen. Természetesen, hogy Venezuelában szilvesztereztünk ősember partin, és ott mindenki kapott egy ilyen kis műanyag bunkót. Nem felfújható volt, hanem műanyagból, de azért nagyon kis gyönge volt, tehát nem volt erős. De amikor ezzel így püfölt egymást a nagy érdemű, hát akkor azért így jóvatosan néha félre kellett állni. Bár ez nem ment el durvába, az igazsághoz tartozik. De voltam úgy a Váci utcán is szilveszterezni, hogy mindenki úgy érezte, hogy a papírtrombitával egy kiadósat a szembejövőre rá kell húzni, és hát mivel, hogy én fiatal gyerek voltam, hát láthatóan kiválóan bírja a trombitás ütéseket, úgyhogy ugye azért kaptam rendesen, amíg elértem a Vörösparti térre, de Tájföldön is a festékszóró pisztollyal, vagy éppenséggel a sima festékszóró sprével rengeteg embert lefújnak, ami lemosható, leszedhető, így megszilárdul, és akkor leszedem a ruháról, tehát nem kellett megijedni, de attól még, amikor 4-5-en így odanyomják rendesen a festéket ránk, akkor azért így meg tud ijedni az ember, főleg amikor a hajába nyomják. Úgyhogy ez is érdekes volt, és néha nem mindig volt kellemes, de láttam olyat, egyébként Nuszadua egyik szállodájánál, ahol az orosz turisták tolták egy kicsit túl, mert kitalálták azt, hogy most kéne megpróbálni, hogy ők milyen artisták, és elkezdtek egymást gyakába állni, majd elborult ez az egész hatalmas kis emelvény, ami emberekből állt, és az volt a szerencsé, hogy a vízbe borultak bele egyébként, a Tuszamedence vízébe. Csak hát ugye, amikor elborult, akkor az alsó ember még két kedves vendéget szintén bedöntött, de hát nem volt szerencsére sérülés. Ennél durvább volt az, amikor a Hard Rock Cafénak volt a mulatsága, és aznap érkezett meg egy turista, nem tudom, hogy milyen nemzetiségű volt, de az a lényeg, hogy hát kiment a medence szélére, és hab volt a medencében, és hát üres volt, mert akkor töltötték rá a habot, és akart egy hasast ugrani. Mert valószínűleg az volt az elképzelése, hogy a víz van a medencében, ugyanúgy, mint hogy délelőtt még víz volt egyébként, meg összes korábbi időszakban is víz volt a medencében, és azt hitte, hogy a vízre fújták rá a habot, és egy hatalmas hasast ugrott. Csak az volt a gond, hogy nem volt víz, mert leeresztették a vizet, és annak a tetejére, a beton tetejére tették rá a habot, és akkor az volt a lényeg, hogy majd be lehet menni, tudom, éjfél után, és lehet ott táncolni a habban, ugye a habparti, klasszikus habparti, a Hard Rockban volt ez Pattaya-n, és ugrott egy hasast a derék nagy termetű Gyúr bácsi, és hasast ugrott a betonra. Hát néztem, és mondom, te úristen, csak élje túl. És így ráugrott a habra, ráesett a betonra, és így mosolyogva kicsit véresen, mert a szája azért rendesen vérzett neki, így mosolyogva kijött, és nem is kellett mentő, és semmi, és nem fájt, valami ilyesmit mondhatod, de nem hallottam, mert messzebb álltam. Úgyhogy ez kemény volt. Mondom, azt hitte szerintem, hogy ugyanúgy, mint délelőtt végig, ugyanúgy víz van a medencében, csak a tetejére habot fújtak, hát a valóság, hogy eresztették a vizet, és úgy fújták a habot, hogy lehessen táncolni majd ugye éjfél után. Akkor volt a habparti, és akkor tartott, ameddig tartott. De érdekes volt minden esetre, úgyhogy a habparti legendás ott a Walking Street bejáratánál. Most már korábban kezdődik egyébként a habparti, és korábban végződik, tehát most már olyan 9 óra tájban már lehet partizgatni, és gondolom vigyáznak arra is, hogy ne ugorjanak bele feltétlenül hasast a habba a derék turisták, és korábban is fejezik be, de hát persze nem mindegyik szórakozó hely zár be. Érdekes egyébként, hogy Bangkokban az év többi időszakában van egy olyan szabály, hogy hajnali 2-kor be kell zárni a szórakozó helyeknek. Szerintem azért van ez a szabály, mert azért a helyek közül is sokan vannak, akik szerettek szórakozni, vagy legalábbis szórakozó helyen tölteni időt, és hát hogyha nem zárják be 2-kor, akkor mindenki hajnalig ott van, és másnap nem tudnak munkába menni, veszélyes az, hogy elalszanak, akár volán mellett, vagy bárhol másutt, meg hát a turisták sem tudják úgy az attrakciókat élvezni, és hát nem költenek, mert alszanak, és ha alszanak, akkor meg nem mennek el megnézni a látványosságokat, tehát valószínűleg megfontoltan hozták ezt a szabályt, és akkor emlékszem volt egy szórakozó hely, hogy valahogy ki tudta lobbizni, vagy elintézni, hogy akkor 2 óra után mindenki átvonult oda, mert még itt van maradhatott 1-2 órát, és akkor nem tudom, 4-ig még ott lehetett bulizgatni. De hát szilveszterkor persze azért kivételt tesznek, de Pattaya az, ahol viszont hát bármeddig nyitva lehetnek a szórakozó helyek, és hajnali 5 órakor is nyugodtan el tudunk menni még valamilyen rendezvényre, tehát itt nincsen ilyen szabály. Érdekes, hogy itt nincsenek ilyen nagy központi rendezvények, hanem ugyanúgy mindenki kinyit, és ugyanúgy lehet táncolni, bulizni, enni, inni, mint az év bármelyik szakában, csak sokkal többen vannak, meg vannak szilveszteri jellegzetes lufik, meg mindenféle más dolog, és ami nekem furcsa volt, hogy kijöttek ilyen nagy kínai sárkányok is, és amivel szokták a kínai új év beköszöntét ünnepelni, azzal ünnepeltek ilyenkor is, tehát egy kicsit még rátoltak, és akkor a hagyományos szilveszteri partit is néhány helyen így kínai sárkányjal megbolondították, de tetszett nagyon ez is, hogy így belebújt egy csomó ember a sárkányba, és akkor így rohangáltak az utcán. Balin még az volt az érdekes, hogy nagyon vigyáztak arra, hogy ne történjen valami baj, úgyhogy még a szállodák környékére is katonákat küldtek. Tehát nem rendőröket, hanem valami olyan rendvédelmi szervi dolgozókat, akiknek tényleg olyan fegyverük volt, hogy már az elrettentő volt, hogy te jó ég, hogy mekkora nagy fegyver ez, és hát nem hallottam semmiről, ami gond lett volna szerencsére, most sem, és akkor sem, amikor én itt töltöttem az időt. Persze a dekorációs elemek leszedése és szétszedése és leamortizálása azért sok helyen elég látványos külsőségek közepette megtörténik, és néha, amikor már páran túl jól érzik magukat, akkor lebontanak egy-két dolgot az utcákon, ezért tapasztalatból láttam és tudom, hát hallom, hogy itt Budapesten is nem tudom, az egyik mackót lebontották a Fashion Street-en Budapesten, ezt csak hallomásból tudom, de ahol én szilvesztereztem, most Sárváron, ott semmilyen nem volt, ott mindenki békésen és nagyon civilizáltan szilveszterezett, de ugye a világban azért láttam, hogy néha vannak izgalmasabb történések, de érdekes, hogy a New York-i szilveszternél ezt nem tapasztaltam. Tehát ott rengetegen voltunk, oldalazva lehetett közlekedni, a Fifth Avenue-n, a híres sugárúton, ahol autók már nem jártak, mert annyi vendég lepte az utcákat, de nem volt semmilyen keménykedés, vagy ilyen jellegű hangulat. És az is érdekes, hogy itt Közép-Kelet-Európában sokkal több helyen láttam, tapasztaltam a petárdázást, hát most már itt azért kezdik kiszorítani a rendvédelmi szervek, de ezt nem nagyon láttam más helyen, hogy ilyen jellegű petárda feltétlenül lenne, tűzijáték. Tehát a kézbe tartott tűzijáték, föllövöm az égre, hát ebből rengeteg minden volt. Tájföldön ott persze minden van, hát sok helyen a pirotechnikai eszközök szabályozása az nem olyan szigorú, mint nálunk, vagy általában errefelé, és igazából évközben is lehet akár tűzjátékokat vásárolgatni, vagy mindenféle pirotechnikai eszközt, ami arra célra szolgál, hogy így szórakoztassa a nagy érdeműt, és hát vásárolgatnak is, úgyhogy tényleg a legkülönbözőbb féle fajta tűzjátékok vannak az égen ilyenkor, és nagy durranás közepette fellövik a rakétákat az emberek. Mauritiuson is rengetegen, főleg a kínai boltokban vásárolgattak ilyeneket, de még francia polinézián, Bora Borán is lehetett egy kínai boltban venni, és utána az égre lőni a rakétákat, bár itt olyan nagyobb szervezett parti nem volt. Érdekes egyébként, hogy malacot nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is esznek, tehát a különböző kultúrákban azért az ünnepi asztalra oda került a malac. Állítólag azért, mert hogy az orrával előre túr, azaz a jövőbe mutat, meg hogy a szerencsét kifordítja a földből. Hát lássuk be, hogy azért ezek érdekes magyarázatok. Minden esetre olyat is hallottam, hogy ugye a malac nagy kövér állat, és a jövőben mi is szeretnénk bőséget meg jólétet, és hát ezt szimbolizálja. Úgyhogy a malac sült azért sok helyen ott van az asztalon. A hal meg az óévben szerencsét hoz, az új év napján meg elúsztatja a szerencsét, úgyhogy hát vannak bőven babonás dolgok. Ezt egyébként máshol nem hallottam, tehát Tájföldtől Ázsia a legkülönbözőbb helyekén, ahol óév búcsúztató van, hát mindenhol adnak halat ilyenkor, és nincsenek ilyen a verzióik, meg hát nem is nagyon férne bele. A lencse egyébként a gazdaság és a bőség jelképe, tehát ez ilyen szilveszteri alap dolog nálunk, és hát minél többet fogyasztunk belőle szilveszterkor, annál nagyobb gazdagság vár ránk az új esztendőben a babona szerint. Ilyet hallottam máshol is, de ott borsóval egyébként más országban. Tájföldön egyszer a helyi magyarok malacot sütöttek szilveszterkor, és meghívtak minket is, de hát kicsi volt a malac ahhoz képest, hogy mennyi magyar jött el, mert nem csak azok jöttek el, akiket meghívtak, hanem több más ember hallotta, hogy hú, hát magyar szilveszter lesz Pattaján, és olyan sokan voltunk végén, hogy malacból már nem jutott. Tehát a nullára elfogyott a malac, mire megérkeztünk. Úgyhogy ilyen konyhában talált mindenféle izgalmas porokból készített csodákat ettünk szilveszterkor, mert mondom, nem volt már malac. De az együtt a szilveszternek felgeteges hangulata volt, mert hát nagyon sok magyar lakott Tájföldön. Egyébként most is sokan vannak, még ingatlanokkal foglalkoznak, van, akinek paradicsom ültetvénye van, és hát akkor még volt olyan társaság, amik összejárt, és közös szilveszteri partit tartott az ott élő magyarok közül. A méz egyébként Közép-Kelet-Európában sok helyen megjelenik az újévi ételek között, és fontosnak tartják, hogy hát mézet azért fogyasszunk, mert hogy állítólag édes, és akkor édes lesz az új esztendő, úgyhogy a méz még fontos ebből a szempontból, de hát szerintem bármikor fogyasztjuk a mézet, akkor az édes. Hogy az új esztendő milyen lesz, hát azt pedig az Úristen tudja csak. A mediterrán területekre gyakran jellemző a szőlő. Azt már meséltem, hogy ugye amikor éjfélt üt az óra, akkor több szőlőszemet be kell dugni a szánkba, aztán minél többet lenyelni. Hát ez azért sok helyen megjelenik, nem csak Olaszországban egyébként, hanem Spanyolországban is jó néhány helyen. A szilveszter egyébként onnan kapta a nevét, hogy ezen a napon van Szent Szilveszter pápa ünnepe a katolikus egyházban. Nem mindenhol hívják feltétlenül szilveszternek. Az 1582-es naptárreform után több kultúrában kezdték el szilveszternek nevezni az év utolsó napját, de van, ahol igazából csak egy New Year Celebrationnek, új év ünnepnek hívják. Szilveszter volt ugye, aki állítólag meggyógyította, aztán megtérítette és megkeresztelte nagy Konstantin császárt. Sokan azt mondják egyébként, hogy azért terjedt el az egész világon ez a fajta óév búcsúztató, mert hogy még a római korban ugye nagy ünnepségek voltak, az úgynevezett szaturnáliák, lakomázás, hatalmas partik, ugye a római partik persze, és hát ezt aztán a középkorban jó pár helyen feltámasztották. Egy ideig egyébként Franciaországban Bolondok ünnepe néven futott az esemény, a Párizsi Notre-Dame-ban ezt olvashatjuk is, és hát a tűzijáték meg a rakétafellövés pedig azt mutatja, hogy kell valami hangos, ami elűzi a lesben álló gonoszt, mert ez volt a funkciója ennek ugyanúgy, mint mondjuk a busójárásban a kereplőnek, amivel a telet akartuk elűzni, meg akarjuk elűzni persze. Oroszországban egyébként szilveszterkor állítanak karácsonyfát, amit hát ők ilyen újévi fának hívnak, és a gyermároz ilyenkor hozza az ajándékokat is, tehát a gyerekeknek is fontos ez az időszak, és nagyon sok helyen esznek heringet, meg salátát. Kínában pedig szintén elkezdték ünnepelni az utóbbi egy évtizedben a szilvesztert jó pár helyen, amellett, hogy ott azért a kínai újévet ünneplik, tehát az a nagyobb ünnep, az az, amikor mindenki hazautazik, de ilyenkor is vannak rendezvények, események, partik, hát ahol meg turisták vannak, ott meg felgeteges események. Tehát Ázsiát is meghódította, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát, ez a szilveszteri ünnepségsorozat, meg tűzjáték, meg rendezvények, meg zene, meg buli, meg felgeteges ünneplés, és hát egyszer egy évben biztos, hogy mindenkinek talán belefér. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották 2025-ben először. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is csodálatos élményekben gazdag, pozitív élményekben lehetőleg gazdag 2025-ös esztendőt kívánok valamennyiüknek békében, egészségben. Viszonthallásra!